Egy szép napon majd meglátjuk, hogy nem agyafúrt, kitalált meséket követtünk, hanem valójában Isten kinyilatkoztatott szavát és akaratát, amelynek meg kell és meg is fog valósulni, mert amit Isten elhatározott, hogy elvégez, azt meg is valósítja. Be lett jelentve, hogy húsvétkor Krefeldben leszünk, és ez az utolsó hétvégére esik, ugyanakkor a zürichi összejövetelt előbbre hoztuk a hónap negyedik vasárnapjára, hogy az utolsó hétvégén aztán itt lehessünk együtt. És reméljük és várjuk, hogy sokan el fognak jönni, hogy velünk együtt áldásban részesüljenek. Ugyanez vonatkozik Pünkösdre is, ha az Úr megsegít minket, és még itt, mindig itt vagyunk, akkor számítunk azzal, hogy külföldi testvéreink nagyobb számban eljönnek, itt lesznek velünk ebben az időszakban. Nos, igenis, azzal kell kiegészítenünk, ha Isten is úgy akarja, és mi még élünk, és még mindig itt vagyunk. Azt nem tudjuk, hogy mikor jön el az utolsó óra számodra, vagy számomra, vagy mikor jön el általában, hogy mindannyian felvétessünk az Úrhoz. Mielőtt folytatnám az idézeteket a Branham testvér prédikációjából, szeretnék egy ígeszakaszt felolvasni a 125. Zsoltárból. A 125. Zsoltárból szeretném felolvasni az íge szavait. Azok, akik az Úrban bíznak, hasonlatosak a Sion hegyéhez, amely nem inog meg, amely örökké szilárdan fennáll. Mint a hegyek, amelyek Jeruzsálemet veszik körül, olyan szeretetteljesen gondozza, úgy körülkeríti az Úr az ő népét, mostantól fogva egészen örökkön örökké. Mert nem maradhat a gonoszok jogara vagy uralma ránehezítve az igazak örökségére, nehogy még az igazak is gonoszságra nyújtsák ki a kezüket. Taníts jó indulatot, Uram, a jóknak és azoknak, akik tisztességes szívűek. Ellenben azokat, akik elhajlanak görbe útjaikra, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Üdvösség legyen Izraelben. Különösen az első és a harmadik vers. Azok, akik az Úrban bíznak, hasonlatosak, vagy olyanok, mint a Sion hegye, amely nem ingadozik, hanem örök, örökké szilárdan fennáll. Aki igazán hisz, az nem ingadozik ide-oda. Álláspontot foglal, megállja a helyét, az a sziklára van állítva, mozdíthatatlan, mint a szikla, amelyen áll. Aki nem homokra épített, hanem az Úrban vetette a bizodalmát, az olyan szilárd, mint a Sion hegye, amely nem ingadozik, amely örökké szilárdan áll. Aztán a harmadik vers, mert nem maradhat a gonoszok jugara vagy uralma ránehezítve az igazak örökségére, azok terhére. Ezt is megemlítettük ezekben a két összejöveteleken, vagy a szélvetelekben, hogy Isten mindent vissza fog téríteni kegyelemből, ami a kezdetben a gyülekezethez tartozott és bele lett helyezve, mert ez magában foglalja azt a visszaszolgáltatást, amit Isten ígéje megígért, és amiről már sokat hallottunk. A második íge szakasz a Jakab leveléből van, Branham testvér egyenesen jobbra van utalással az ő prédikációjában. Istennek ezen emberét már többször említettük a visszatérítéssel kapcsolatban. A Jakab levele 5. fejezetének 10. versében ezt olvassuk. Vegyétek magatoknak, szeretett testvéreim, a szenvedés és a türelmes kitartás tekintetében példaképül a prófétákat, akik az Úr nevében szóltak. nézzétek, mi üdvösségre vezető állapotban tartjuk azokat, akik türelmesen kitartottak. Ti hallottatok a Jób álhatatos kitartásáról, és arról, hogy az Úr milyen kimenetelű győzelmet készített neki. Ismerjétek fel ebből, hogy az Úr gazdag könyörületességben és teljes irgalmasságban. Kit vehetünk mi magunknak példaképül? A prófétákat, akik az Úr nevében szóltak. Nekik is ki kellett tartaniuk, és többnyire nem látták beteljesedve azt, amiről beszéltek, de meg voltak győződve arról, hogy eljön az az idő, amikor beteljesedik mindaz, amit Isten az ő szájukon keresztül kijelentett. Vegyétek magatoknak, szeretett testvéreim, a szenvedés és a türelmes kitartás tekintetében példaképül a prófétákat, akik az Úr nevében szóltak. A zsidókhoz írt levélben a tanúk nagy csoportjáról olvashatunk, akik körülvettek bennünket. Tanúk, akik tanúságot tehettek arról, vagy tehetnek arról, amit Isten megígért, és amit ő beteljesített. Akkor azt mondja itt Jóbról, hogy hallottunk az ő álhatatos kitartásáról, és a kimenetelről, amit az Úr készített neki. Nem azt, hogy megbirkózott volna vele ő maga, hogy egészen elegánsan felkészült volna rá, hanem azt a kimenetelt, amit az Úr készített neki. Valamikor eljutunk, vagy elérjük azt a pontot, amikor már nincs befolyásunk a körülmények kialakulására. Abban a helyzetben, amikor teljes mértékben Istentől függünk, és ez volt a Jób helyzete is. Jób a hamun ült, azon, ami még megmaradt mintabból, ami leégett. Hova lett az ő reménysége? Mit tehetett volna most? Maga tehetetlenül, daganatos kelésekkel megverve ott ült a hamu tetején, és nagy fáradtságába került, hogy egy kis enyhülést szerezzen magának. Kívülről nézve teljesen reménytelen esett, és aki arra járt, vagy megsajnálta, vagy megrázta a fejét, de talán valami jó tanácsot is adott, de intézkedni senki sem tudott. De Isten látta a szükségszerűséget, Isten látta a nyomorúságot, az állapotát, és amikor elérkezett az óra, Isten válaszolt, szólt, intézkedett, és az ő kimenetele már is fenséges módon elő lett készítve, és feltartóztathatatlanul folyamatban volt. Ezt a gyülekezettel akarom összefüggésbe hozni, akinek végül adattak az ígéretek, hogy mi maradt még meg ezekből, az nem zavar minket. Isten nagy dolgokat tud tenni ott, ahol semmi nincs, ami kérésünk és értelmünk felett. Az ő terve már is ki van dolgozva, és ez a terv meg is valósul. Felolvasom az utolsó mondatot, a Maraggel felolvasott utolsó szakaszból, majd folytatom. Isten törvénye a Szent Szellem által minden ígéretet valóra fog váltani, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben találjuk magunkat. Jób azt mondta, még ha testem szét is bomlik, mégis meglátom Istent testemben, hústestemben. Nem számít semmit, hogy milyen jelentéktelenek vagyunk, milyen alacsony rendűek, milyen tisztátalanok, milyen szentségtelenek, milyen betegek, milyen kétségbe vontak vagyunk. Isten szellemének a törvénye kikényszeríti az ő szavához mérten, hogy minden dolog engedelmeskedjen neki. A visszatérítésre vonatkozó jogos igény érvényesítve lesz. És emögött Branham testvér azt mondja, hogy amen. Úgy vélem, jól tennénk, ha időnként belső jóváhagyásunkat szabadon kifejezésre juttatnánk azáltal, hogy valóban egy halleluját és egy amment mondjunk a közvetlen kijelentésekre, amelyeket a szívünk érintik, amelyek a szívünket érintik, és olyan közel valóak hozzánk. Én számítok arra, hogy az ige magával ragadjon bennünket, a szellem újjáélesszen bennünket, hogy Isten jelenlétében újból kivirágozzunk, sőt, hogy új élet sarjadjon elő belőlünk. Jobb azok közé tartozott, akik Istenbe vetették bizodalmukat. A 19. fejezet 25. versében már mondta, tudom, hogy az én megváltóm él. Mindannak ellenére, ami érte őt a szíve mélyén, mélyen meg volt gyökerezve. Nem arra nézett, amit a szemeit észleltek, hanem az élő Istenre tekintett, akiről azt mondja, és ha teljesen meg leszek fosztva a testemtől, akkor is meg fogom látni az Istent. Micsoda egy tanúságtétel, annak ellenére, ami körülötte történt. A 33. fejezet 23. versében utalással van már a közben járója, a pártfogójára, az egyre az ezrek között, aki visszaadja az embernek az ő igazságosságát, és közben jár érette, mondván, engedd szabadon őt, hogy lelke ne szálljon le a mélységbe, a gödörbe. Már az Ószövetségben belátása volt a megváltásra, betekintése volt a megváltásra, Isten üdvtervére való tekintettel. Ne gondoljátok, hogy a próféták vakok voltak, és csak úgy beszéltek, már szem előtt tartották azt, hogy mi fog következni jövőbenileg, és csak azután kutattak, hogy vajon mikor fog ez beteljesedni. Ők nem látták a beteljesedését, mi megtapasztalhattuk, és hálát adhatunk Istennek érte. Itt most valami nagyon sajátszerű dolog van mondva. Semmi jelentősége annak nincs, hogy mennyire alacsony rendűek vagyunk, mennyire hitványak, mennyire szentségtelenek, mennyire betegek, mennyire kiszolgáltatottak. Isten szellemének a törvénye érvényre juttatja az ő ígéje szerint, hogy minden az ő törvénye szerint alá legyen vetve az engedelmességnek. A jogszerű visszaszolgáltatási igény érvényesítve lesz. Isten kimondta az ígét, visszavonni már nem tudja azt, már csak annak beteljesedése maradt hátra, mégpedig azokban, akik hittek benne. És kegyelemből mi is közzéjük sorolhatjuk magunkat. A továbbiakban Branham testvér azt mondja, vagy így folytatja. Vannak olyan emberek, akikben olyan bűntudat alakul ki, hogy nem akarnak szembenézni az ítélettel. Annyira félnek a haláltól, hogy elveszítik az eszüket is. Mások meggondolatlan döntéseket hoznak az ügyben. Alapjában véve a bűntudatnak két nagyon különböző aspektussal létezik. Az egyik az, amely Isten szelleme által jön létre, és bűnbánatra vezet bennünket. Ez a bűnbánat nem végződik kétségbeeséssel, hanem megtéréssel, egy Isten iránti elköteleződéssel, vagy egy Istennel való tapasztalatszerzéssel. Aztán létezik a bűntudatnak az az aspektusa is, amelyet a testvérek vádlója idéz elő, hogy leigázzon minket és kétségbeesésbe taszítson vagy ejtsen. Ezen a ponton különbséget kell tennünk, és Isten oldalára kell állnunk, és hitben el kell fogadnunk a megváltást úgy, hogy az joghatályosan, törvényszerűen érvényes számunkra. Továbbá azt mondja Branham testvér, ez az ő saját törvénye, az ő élete van mögötte. Éppen ezért önmagára esküdött, mert senki nagyobbra nem esküdhetett. Az esküt magára vette, tette, mert egy szövetséget nem lehetett megerősíteni eskü nélkül. Ezt elolvashatjuk a zsidókhoz írt levelében, mivel Isten senki másra nem esküdhetett meg, saját magára esküdött. Ugyanakkor az új szövetséget is bevezette a bárány vére által, és joghatályosan, törvényszerűen érvényre juttatta számunkra. Olvasom tovább. Nem létezett más út, csak ő volt képes rá egymagában azáltal, hogy mindent magára vállalt, és közben járt értünk. Isten emberré lett, és halálával, eltemettetésével és feltámadásával bebizonyította, hogy az ő törvénye érvényben van és hatályos. Itt két különféle törvénnyel van dolgunk. A betű törvényével, amely az elítéléshez és a halálhoz vezet, és a szellem törvényével, amely kimenekít bennünket a halálból, és az átvezet az életbe. Az új szövetségben vagyunk. Isten kiengesztelte a bűnt, megbocsájtotta a bűnt, és megajándékozott bennünket az örök élettel. Továbbá itt ezt olvassuk. Ő ismerte az Isten törvényét és annak hatékonyságát is. Ő tudatában volt annak, hogy az Isten ígéje szerint hatékony, mert az Isten ígéje a próféta által lett kijelentve, aki azt mondta, nem fogom megengedni azt, hogy az én szentem rothadást lásson. Ezzel el volt intézve az ügy. Isten törvénye hatékony kell legyen az íge szerint, mert Isten törvénye az ő ígében van. Remélem, hogy a törvény kifejezéssel kapcsolatban nem találunk semmi kivetnivalót. Amit Branham testvér mondani akart, az a következő, hogy mind a természetiekben, mind a szellemiekben, Isten ígében minden meg lett állapítva, le lett rögzítve, mint egy törvényben. Példaképpen Branham testvér a tengerben élő halakat hozta fel az ég madaraival összehasonlítva. Isten megteremtette az ottani életfeltételeket, amelyek annyira különböznek egymástól, de minden az adott szférára való, minden a maga nemében, minden rendezett módon, és ez mind a mai napig fennálló. Minden, amit Isten ígéje Krisztusról előre megjövendőlt, beteljesedett az utolsó betűig. Mit mondtunk, ha Larkin doktor helyesen számolt, a Szentírás 109 proféciája beteljesedett Jézus első eljövetelekor. Meg volt írva, hogyan fog megszületni, hol, a szolgálatától kezdve minden meg lett írva, még a kigunyolása és a gyalázkodás is, még az is, hogy az ő köntössére sorsot fognak vetni. Minden meg volt írva az írásokban, az Isten ígében le lett rögzítve, és Isten ígé olyan, mint egy törvény. Ezen nem lehet már módosítani semmit. Beteljesedett minden úgy, ahogyan az Úr megmondotta. Hasonlóképpen hihetjük, hogy mindaz, amit Isten az ő ígében megígért, úgy le lett foglalva, mint egy isteni törvénykönyvben, ebben nem lehet semmit sem megingatni, vagy megbolygatni. Az egyszer mindenkorra meg lett határozva, és aszerint kell majd lezajlania is. Továbbá azt olvassuk. A Szent Szellem azért van itt, hogy ezt a törvényt joghatályossá, törvényszerűen érvényesítse a hívők számára. A Szent Szellem veszi az ígét, belehelyezi azt a hívők szívébe, és Isten erejeként rájuk száll, hogy az ígéreteket joghatályosan, törvényszerűen érvényre jussanak rajtuk keresztül. Milyen csodálatos egy példa! Branham testvér ad itt egy összehasonlítást, hallgassátok meg ti is, de rendelkeznetek kell egy hívő ember ismertető jelével, és el kell legyetek rendelve arra. Valaki megkérdezheti, hogy van-e hatalmad? Nem, hanem megvan a felhatalmazásom. Nekünk önmagunknak nincs semmi hatalmunk bármit is tenni, viszont megvan a felhatalmazásunk, az autoritás, hogy megtegyük. Ez egy nagyon nagy különbség, és felhoz egy példát is, amit most felolvasok. Nemrég láttam egy rendőrt Louisville-ben, aki egy kereszteződésben állt. A sapkája ferdén állt a fülén, az egyenruhája lazán lógott rajta, de amikor fütyült, az autók megálltak nyomban. Miről volt szó? Nem a férfi ereje volt az, hanem a pozíciója, a munkaköri feladatköre, és ezt az álláspontot elfoglalta, és énvrénye jutatta. Amint tudjátok, arrafelé a forgalmat néha még mindig rendőrök irányítják, és vezetik egy kicsit a kereszteződésekben. Az a szegény ember, ő nem lett volna képes még megmozgatni sem egy autót, térdre esett volna nyomban. Amennyiben fizikai erőről van szó, az nem volt meg neki, de meg volt valamije, ami az államot, a kormányt képviselte. Ő egyenruhát viselt, egy fügy szó, és mindenki a fékre lépett. Branham testvér itt nagyon világosan ki akarja mutatni, Isten gyermekei, nektek nincs hatalmatok önmagatokban, amivel bármit is elérhetnétek valamit, de felhatalmazást, teljhatalmat kaptatok. Megadatott nektek az íge, megadatott nektek a Szent Szellem. Ne nézzetek saját magatokra, vegyétek figyelembe magatoknak, hogy milyen nemesi rendbe lettetek állítva Isten színe előtt. Branham testvér így folytatja. Nem az ember ereje volt, hanem az ő tekintélye. Így van ez a gyülekezettel is. Nem valami olyan erő, amivel bárki idejöhet és azt mondhatja, hogy van hatalmam ezt vagy azt tenni. Nem. Az Úr azt mondja, hogy hatalmat adok nektek, teljhatalmat, a sátán minden hatalma fölött, hogy kiűzhetjük az ördögöket, és így tovább. Most azt mondja itt, függetlenül a helyzettől minden dolog megvalósul ezáltal. Isten törvénye csak az ő szava szerint működőképes, és pedig a hit alapján. Az ő szava szerint a hit alapján. Nem egy hitvallás alapján, hanem az ő szavának alapján, a hit alapján. Isten országában minden a hitre lett megalapozva. Ezért mondta az Úr Jézus, azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják követni. Akik nem hisznek, nem követhetik őket a jelek. Akik hisznek, azokat elkerülhetetlenül követniük kell. Majd így folytatja. Már pünköst óta az emberek megpróbálják a gyülekezetet nyomorgatni szentségforgatóknak és fanatikusoknak titulálva őket. A gyülekezet azonban előre halad. Isten használni fogja őt, ez annyira biztos, amennyire én itt állok. A korszak vége fele közeledünk most. Legyen Isten az én segítségemre, hogy megmutassam nektek, és bebizonyítsam előttetek, hogy hol vagyunk, hol találtatunk. A gyülekezet nem lesz megsemmisítve, ez lehetetlen. Ne érintsétek őket. Ismét megerősödünk a hitben. Branham testvér azt mondja, hogy a gyülekezet előre halad. És akármennyire is lassú legyen a tempó, és néha úgy tűnik számunkra, mintha megrekedtünk volna, holtponton lennénk. Mégis ez az előkészületet jelenti arra, amit Isten tartogat még számunkra, mert a megrekedtség, a holtpont a hanyatlást jelenteni, és Isten óvjon meg ettől. Itt a gyülekezetről az van mondva nekünk, hogy Isten még használni fogja. Ez annyira biztos, amennyire én itt állok. Tehát nem csak hallottuk, hanem ígéreteket is kaptunk, amelyek miránk vonatkoznak, és arra, hogy Isten mit akar tenni a helyreállításon keresztül az ő gyülekezetében. Isten még fel fogja használni a gyülekezetet. Ez annyira biztos, amennyire én itt állok. Nem csak Branham testvért használta fel, mint Isten küldöttjét, hanem a gyülekezetet is, akik szívből hisznek és szolgálja az Urat engedelmességben követve őt. Azt mondja itt, ez olyan biztos, mint amilyen biztosan én itt állok. Világosabban ezt nem lehet kifejezni. Ki az, aki most még kételkedhetne ebben? Talán azt gondoljuk, hogy már mindennek vége, a filmnek vége van, itt a vég, nos jó, ha már itt van, nem tudunk rajta változtatni semmit. De én hiszem, hogy Isten a végen vissza fogja állítani az ő gyülekezetét ugyanabban az állapotban, amelyben a kezdet kezdetén volt. És itt azzal vagyunk szembesítve, hogy Isten még használni fogja őt, a gyülekezetet, ez annyira biztos, amennyire én itt állok. Ugyanha hosszú évek teltek el, és amit nem remélek, de ha mégis évek telnének még el, az sem változtatna azon a tényen semmit, hogy Isten mégis meg fogja tenni. Tovább olvasom. Isten a visszatérítésről beszél. Mi felolvastuk a Joel prófétából az íge szakaszt. Egyszer már beszéltem erről a témáról, de nem foglalkoztam vele olyan mélyrehatóan, mint ahogyan ma szándékomban áll. Isten itt a Joel próféta könyvében az ő gyümölcsfájáról beszél, amelyet ő maga ültetett. Pünkösd napján elültette a gyümölcsfát. Ezt a fát egy bizonyos céllal ültette el. Azt akarta, hogy az ő gyümölcsét hordozza magán, Isten ígéjének a gyümölcsét. Olyan gyülekezetet akart magának, amely minden korszakokban megőrzi az ő szavát. Nos, ha már itt a gyümölcstermésről beszélünk, és arról a fáról beszélünk, és össze van hasonlítva a gyülekezettel, akkor ma azt kell összehasonlítanunk, hogy nem a mi saját gyümölcseinket hordozzuk, hanem Isten gyümölcsét, a Szent Szellem gyümölcsét hordozzuk, és a Szent Szellem ajándékait is. Nem azért jövünk Istenhez, hogy hozzunk neki valamit, hanem azért jövünk Istenhez, hogy megajándékozzon minket, hogy magunkkal vegyünk valamit. És arra lettünk kijelölve, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az ő gyümölcsét a maga idejében. Ezt a fát egy bizonyos céllal ültette el. Azt akarta, hogy a maga gyümölcsét hordozza, az íge gyümölcsét, nem a sajátját. És Branham testvér erről is beszélt, hogy minden felekezet, a saját jellege, saját fajtája szerint szaporodik. De az élő Isten gyülekezetében csak egy isteni jellegű születhet meg. Istennek olyan fiai és leányai, akik az íge magvából születtek újjá a Szellem által. És ekkor Isten ígének a gyümölcse látható lesz. Olyan gyülekezetet akart maga elé állítani, amely minden korszakokon keresztül megtartja az ő ígéjét. Ehhez azt kell mondanunk, hogy minden korszakban meg lett szegve az ő szava. De mindig volt egy üzenete, és voltak olyan emberek is mindig, akik ezt az ő üzenetét elfogadták és hittek benne. És ők voltak azok, akiket Isten megsegített, engedetlenségüket felváltotta az engedelmesség, a hitetlenségüket pedig felváltotta a hit, és visszalettek vezetve Istenhez. A továbbiakban ez állít. A fa, amelyet Isten ültetett, 9 féle gyümölcsöt és a szellem 9 ajándékát kellett volna megteremnie. A szellem 9 gyümölcse és a szellem 9 adományai összetartoznak. Ez az Isten fája. Pünköst napján ültette el azt itt ezen a földön. Milyen csodálatos egy kijelentés. Mindenki, aki olvasta az 1. Korintus 12-től 14-ig, tudja, hogy 9 szellemi adományokról van ott szó. Mindenki, aki elolvasta Galata level 5. fejezetét, tudja, hogy az a szellem 9 gyümölcseiről beszél. Itt azzal vagyunk szembesítve, hogy az a fa, amelyet Isten ültetett, 9 féle gyümölcsöt, és a szellem 9 adományát hordozza. Most tehát észrevesszük, hogy hol lett megrabolva a fától a lényeg. Meg lett csupaszítva, megrákcsálva innen, elrabolva onnan, csak egy elszáradt fa maradt még belőle. De Isten megígérte, hogy visszatéríti, újjáéleszti, és amikor ez az újjáélesztés bekövetkezik, akkor vissza kell legyen állítva ez az isteni fa, az ő eredeti állapotába, mint amilyen a kezdetben volt. Akkor a szellem 9 gyümölcsének és a szellem 9 adományának nyilvánvalóvá kell lennie. Itt így olvastuk. 9 féle gyümölcsöt terem, és 9 féle szellemi adományokat. Hadd tegyek fel egy kérdést, mivel magunk között vagyunk. Hiszünk-e abban mindannyian teljes szívünkből, hogy ez Isten akarata, hogy egy gyülekezet a végén vissza lesz helyezve, és ugyanabba az állapotba kerül, mint amilyen a kezdetben volt. Mindannyian hiszünk-e ebben? Hisszük-e, hogy ez magába foglalja az összes adományokat és a szellem összes gyümölcseit? Akkor azt is el kell hinnünk, hogy ez csak a szellemben való megkeresztelkedés által lehetséges, úgy, ahogyan ez a kezdetben történt. 100%-osan. Mi nem leszünk képesek előidőzni azt, de Isten létrehozza bennünk azt az ígét, amelyet az ő szelleme által kaptunk. Talán gyorsan fel kellene olvasnom a Galata levél 5. fejezetéből ezeket a verseket. Noha gyanítom, hogy mindannyiunk számára ismerősek. Talán elolvasom már azt is, ami előtte áll, hogy észrevegyük a különbséget, és tudjuk, hogy mi tartozik a régi emberhez, és mi tartozik az új emberhez. A 19. verstől. De nyilvánvalóak a test cselekedetei, nevezetesen a fajtalankodás, az erkölcstelenség, a kicsapongás, a bálványimádás, a varázslás, az ellenségeskedések, a viszálykodás, a féltékenység, meghasonlás, aljas önzés, viszálykodás, pártoskodások, irigység, iszákosság, élfajhászás, és így tovább. Ezekről már korábban is szóltam nektek, és most is megismétlem, hogy aki ilyesmit cselekszik, nem fogja örökölni Isten országát. Ellenben a szellem gyümölcse a következőkből áll. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jó szívűség, hűség, szelídség, álhatatosság. Az ilyen gyümölcsök ellen a törvény nem emelhet vádat. Akik pedig Krisztus Jézushoz hozzátartoznak, megfeszítették testüket szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Átadták azt a halálba, hogy Krisztus élhesse az ő életét itt rajtunk keresztül. Az egyik az óembert képviseli, a másik az új embert, amelyben a szellem gyümölcsei nyilvánulnak meg. Nem a test régi gyümölcsei, hanem a szellem új gyümölcsei. A Róma levele első fejezetében Pál apostol már jellemezte a régi állapotot, és a következőképpen ábrázolta az embereket a 29. verstől. Telve vannak mindenféle igazságtalansággal, aljassággal, kapcsisággal és rossz indulattal, telve irigységgel, gyilkos indulatossággal, vitatkozási mániával, fondorlatos ravassággal és alatomossággal. Titokban rágalmazók, becsületsértők, Isten ellenségei, erőszakos és gőgös, arrogáns emberek, kérkedők, gonoszságban leleményesek, engedetlenek a szülőkkel szemben, esztelenek, hűtlenek, szeretet és irgalom nélküliek. Bár jól ismerik az isteni rendeleteket, hogy akik ilyeneket tesznek, halált érdemelnek, megérdemlik a halált, mégis nem csak maguk teszik ezeket a dolgokat, hanem még azokkal is egyetértenek, tapsolják őket, akik ilyeneket tesznek. Itt le van írva az óember állapota. Nekünk ma az a feladatunk, hogy felismerjük, mit ígért nekünk Isten az ő ígéjében, és mivel kell most számolnunk. Olvasom tovább. Dávid már jóval ezelőtt látta azt a fát. Ő énekelte a zsoltárokat. Azok lelettek írva, és mi örülünk nekik. Látta a víz patakjai mellé ültetett fát, az az ember, akit Isten, mint egy fát ültetett a víz patakjai mellé. Patakok nem egyes számban, hanem többes számban. 9 szellemi adomány és 9 szellemi gyümölcs, amelyek ugyanabból a forrásból fakadnak és folynak. Úgy van elültetve, mint egy fa a víz patakok mellé. Dávid észrevette, és azt mondta, áldott az az ember. Ez a fa nem tud meghalni, képtelenség, levelei nem hervadnak el. A fa nem pusztulhat el, bármi történjék is, mert vízpatakok mellé lett ültetve. Ugyanis az élet a gyökerekben marad. Emberi nyelvén szólva, a szárazságban és különösen a sötét középkorszakban a gyülekezet már régen elpusztult volna, és megszűnt volna létezni. De Isten minden korszakokon át megőrizte a magot, meghagyott egy magot. Mindig voltak olyan emberei, akik hallották az ő hangját, akik hittek az ő szavának. A továbbiakban itt arról van szó, amikor kigúnyolják és kinevetik, és üldöztetés éri, akkor még többet imádkozik, és jobban lehorgonyozódik, hogy ellen tudjon állni a viharoknak. Nos, az ilyen ember, aki eme vízpatakok mellé lett ültetve, táplálkozik belőlük, és szilárd alapokon nyugszik. Az ilyen ember osztozik a Szent Szellem gyümölcseiben és ajándékaiban. A gyógyítás, a prófétálás, és így tovább. Sokféle ajándékok vannak, mégis ugyanaz a szellem és ugyanaz az ajándékozó. Számítunk-e azzal, kérdezem újra, hogy Isten újra megteszi mindezt? Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ezzel kapcsolatban is voltak csalódásaink, és hogy a dolgok utánozva lettek, vagy rosszul sültek el, de ez nem jelenti azt, hogy Isten végül nem fog összeállítani magának egy olyan testet, amely teljesen és maradéktalanul a Szent Szellem irányítása alatt áll, ahol már senki sem a saját céljával, a saját terveivel jön az összejövetelekre, hanem mindenki Isten színe előtt várakozik, akár egy szolgálatról, akár egy ajándékról van szó, amíg az isteni ihlet el nem érkezik, és az Úr megállhat és felhasználhat minket, ahogyan megígérte. Itt az lett intézve hozzánk, hogy az ilyen ember részesedik a Szent Szellem gyümölcseiből és ajándékaiból is. A gyógyítás, a prófétálás, stb. Ajándékai. Sokféle ajándék van, de ugyanaz a Szellem és ugyanaz az ajándékozó. És Branham testvér itt talán arról a gondolatról beszél néhány helyen, hogy az utolsó gyülekezeti korszak átmegy a mennyasszony korszakába. Úgyhogy a végen a gyülekezeti korszakból egy olyan mennyasszony korszaka jön majd elő, amelyben Isten még jobban megáldhat, mint ahogyan megáldott a gyülekezeti korszak alatt. És ez valójában megerősít engem a hitben, mégpedig azon tény alapján, hogy igenis, Isten többet tett a Branham testvér szolgálatán keresztül, mint amennyit a pünkösdi gyülekezeten belüli összes szolgálaton keresztül elvégezhetett. Ha holtak feltámasztásáról, alkotási csodákról van szó, senki más nem tudott ilyesmit felmutatni. Vannak olyan dolgok a Branham testvér szolgálatában, amelyek egyetlen más szolgálatban sem történtek meg. És ha ő volt Isten prófétája, akit azért küldött el ebben az utolsó korszakban, hogy átadja az ez időre szóló ígeüzenetet az egész gyülekezetnek, tisztában volt azzal, hogy ahogy az írás mondja, hogy akinek van fül a hallásra, az hallja, amit a Szellem mond a gyülekezetnek, ezekből tevődik össze a győztesek sokasága. És ez a győzedelmes sokaságnak még egyszer meg kell tapasztalnia, és át kell élje Isten életadó erejét az átalakulásuk és elragadtatásuk előtt. És akkor be fog következni az, ami a pünkösdi ébredés idején történteken túlmutatóan fog történni. Vegyetek engem a szavamon azon a napon, amikor ez megtörténik. De nem csak ennyi, hanem szaván akarjuk venni maga Istent. És akkor látjuk, a korai az ős kereszténységben akár zsebkendőket vittek, akár egy Pál izzadságkendőjét, akár egy Péter árnyéka vetődött valakire, hogy mi történt ott. Vajon Isten kevesebbet tesz-e, amikor helyreállít mindent, mint amit akkor tett? Minden bizonnyal, hogy nem. A Szellem és az erő teljes mértékét fogja adni nekünk. Mielőtt elhagynánk ezt a gondolatot, szeretném hallani tőletek, hogy elhiszitek-e, el tudjátok-e hinni, hogy az Úr Isten ismét nagy dolgokat, sőt nagyobb dolgokat fog tenni közvetlenül a végen az elhívott sokaságban, mint amilyenek eddig történtek. El tudjátok-e ezt hinni teljes szívetekből? Teljes szívből mondom, hogy ez az igazság. Isten megígérte ezt az ő ígéjében, és ez meg is fog történni. Majd így folytatja. Ez a fa nem veszíti el a gyümölcsét, de ha egy fa víz nélkül marad, a gyümölcs elsorvad. Ez a helyzet a mai gyülekezetekkel is. Ez is egy nagyon fontos kijelentés. A gyümölcs talán még mindig ott van, de jelentéktelen, elsorvadt, nem olyan, mint amilyennek kellene lennie, de Isten újra éleszti, és dicsőséges gyümölcs lesz ezen a fán található. Itt aztán így folytatja. Ti eltávolodtatok ezektől a vízpatakoktól, a Szellem ajándékaitól, ez már csak egy természetszerű gyülekezet, akik eltávolodtak a szellemi ajándékoktól, a szellemi gyümölcsöktől, és most a saját gyümölcseiket termelik. Itt pontosan leírja a mi állapotunkat. Egy olyan gyülekezet, amelyben a szellem gyümölcse és ajándékai nem nyilvánulnak meg, egy olyan gyülekezet, amelyikben a gyümölcsök elsorvadnak. Egy olyan gyülekezet, amelyben a gyümölcsök elsorvadnak. Egy gyülekezet, amelyben az adományok csökevényesek. De Isten megígérte, én vissza fogok téríteni mindent újjá, élesztem, visszaadom nektek azt, amit a rákcsáló stb. Megevett. A továbbiakban így szól, mit csinálnak ők? Noha hívők, mégis egyenlővé teszik magukat ezzel a világgal. Lopnak, csalnak, hazudnak, dohányoznak, isznak, szerencsejátékban és bulikban vesznek részt. Nem teremnek gyümölcsöt, olyanok, mint a világ. Jézus azt mondja a János evangéliumának 17. fejezetében, ti nem ebből a világból valók vagytok, ahogy én sem vagyok ebből a világból való. Pál apostol azt írja egyik levelében, ti nem adjátok oda magatokat ugyanazoknak az élvezeteknek, mint ők, és ez megdöbbenti őket. Miért nem? Azért jöttünk ki, hogy ne menjünk újra vissza a széles útra. Itt most szemünk elé van állítva a gyülekezet, amelyet most természetes gyülekezetnek van leírva vagy ábrázolva, amelyben már nem a szellem gyümölcse és a szellem ajándékai mutatkoznak meg, hanem a saját maguk által létrehozott dolgok kerülnek felszínre. Szeretteim, ez esetben nem kell messzire mennünk. Mennyi önalkotta dolgok lettek létrehozva már, hogy helyettesítve legyen az, amit Isten szelleme hozott létre. Ezzel pedig pofára estünk, de Isten kegyelemből ki fog minket emelni a porból, majd leemel a hamuhalmáról, és meg fog ajándékozni kegyelemmel, hogy minden tekintetben Isten félelmet tanúsítsunk. Legyen az a ígehirdetés, legyen az ajándékok használata, bármit is teszünk az Isten országában, legelőször is az Isten félelemnek kell nyilvánvalóvá lennie bennünk, és csak azután jutunk el abba az állapotban, hogy Isten megállhat és áldásul odaállíthat bennünket másoknak. Semmi önalkotta dolgokkal előhozakodni, és talán még azt is mondani, hogy így szól az Úr, hanem kivárni, hogy Isten szól-e, és ha szól, akkor félelemmel és reszketéssel továbbítani az isteni parancsra azt, amit tőle kaptunk. Abban az elvárásban vagyok, hogy a szellem munkája ugyanolyan világosan meg fog mutatkozni, mint az íge üzenete, mint a tanítás mindenféle ha és de nélkül. Tisztában vagyunk vele, hogy ez igaz, tudjuk, hogy ez az a valóság. Nem azért, mert mi továbbítottuk azt, hanem mert Isten részesített bennünket is benne. Nem lennénk olyan ostobák, hogy azt gondolnánk, hogy bármit is magunknak tulajdoníthatunk. Nem, az Isten félelem az, ami Isten ígének határain belül, annak keretein belül megtartott bennünket, és ahogyan Isten prófétának az ígek keretei között kellett járjon és prédikáljon, úgy kell ma nekünk is Isten ígének keretei között tanítanunk és hinnünk. És így ma az a feladatunk, hogy Isten ígének határain belül, annak keretein belül Isten rendelkezésére bocsássuk magunkat, hogy a Szent Szellem valódi munkája megnyilvánulhasson. Senki, aki képes lett volna saját maga megtenni. Hadd olvassak itt még gyorsan tovább. Megértettétek-e? Az első Zsoltár. Üdvös állapotban van az, aki nem jár a gonoszok tanácsában, nem lép a bűnösök útjára, és nem ül a gúnyolódók társaságában. Az ilyen ember olyan, mint a vízpatakok mellé ültetett fa, amely a maga idejében meghozza gyümölcsét, amelynek levele nem hervad el, és mindaz, amit elkezdett, virágzik, sikeres lesz mindenben. Itt le van írva számunkra az olyan ember állapota, akit Isten faként ültetett a vízpatakok mellé. Egy olyan ember, akiben Isten nagy dolgokat vihetett véghez. Róla az van mondva a továbbiakban, hogy a maga idejében meghozza a maga gyümölcsét. Itt a maga ideje és a maga gyümölcse kifejezést mindkétszer nagybetűvel írjuk. Tehát az Isten gyümölcse terem benne az Istentől meghatározott időben. Ahogy hallottuk, nem a magunk gyümölcsét teremjük, hanem hordozzuk a Szent Szellem gyümölcsét. A maga idejében meghozza a maga gyümölcsét. Tartsátok figyelemmel a személyes név előtt. Ez az ő gyümölcse, Isten gyümölcse. Abban az időben, amikor a profétai szó, a szava az ígének elhangzik. Ez a profétai időszak, amelyben Isten gyümölcse Isten idejében megjelenik. A maga idejében meghozza a maga gyümölcsét. Isten gyümölcsét a maga idejében. Amikor a küldött, aki előre el lett rendelve, hogy eljön, fellép, tartsátok emlékezetetekben, hogy Isten gyümölcse Isten idejében mutatkozik meg. Amikor a hírnök, a küldött megjelenik, az a gyümölcs nem sorvad el. Miért? Mert ez egy eleve elrendelt gyümölcs. Ezért nem lehet megsemmisíteni sem. Ezt az egybekezdést nem olvastam el kétszer, itt kétszer áll írva. Ezen van a hangsúly. Itt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy abban az időszakban, amikor Isten elküldi a hírnököt, az ő küldöttét a prófétai ígével, el fog hangzani egy hívás, és megtörténik Isten gyermekeinek a kivezetése és összegyűjtése. Olyan emberekről van szó, akik tiszteletben tartják Istent, az ő ígéjét, az ő szolgáit, az ő cselekvéseit, és mindent, ami Isten országában történik. És ebben az értelemben az Isten félelem az isteni bölcsesség kezdete is. Ezt most szívesen felolvasom még egyszer, és ezzel a végére is érkezek. Ez a prófétai időszak, amelyben Isten gyümölcse Isten idejében megterem. Nem a te idődben, vagy az én időmben. Nem akkor, amikor te akarod, vagy amikor én akarom, vagy amikor mi akarjuk. Istennek megvolt az ideje, hogy közhírré tegye az ő üzenetét, és mi már 20 évvel ezelőtt azt hittük, hogy nagyon rövid időn belül mindennek vége lesz. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy még 20 év le fog zajlani, hitetlenséggel vádoltam volna őt, és azt mondtam volna, testvér, Isten megnyitja még a te szemedet is. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten nem adja tudtunkra sem az időt, sem az órát. Micsoda kiváltság, hogy ő fenntartja magának az időt és az órát. És nem fog soha olyan ember létezni, sem egy olyan angyal a mennyben, aki ismerni fogja ezt az időt, és képes lenne megadni azt. Azt mondja itt tovább, ez a prófétai időszak, amelyben Isten gyümölcse, Isten idejében megterem. A maga idejében meghozza a maga gyümölcsét. Isten gyümölcsét a maga a kellemetes időben. Amikor megjelenik a hírnök, a küldött, akinek eljövetele eleve elrendeltetett dolog. Következetesen tehát először meg kellett jelennie a hírnöknek, a küldöttnek, és el kellett hozni az üzenetet. Azután el kellett vinni, vagy juttatni az egész világba, hogy az emberek, vagy a hívőknek meg legyen adva a lehetőség, hogy megismerjék azt, elfogadják, vagy elutasítsák. és csak azután jön el az az időszak, amelyben Isten létrehozza a gyümölcs termését. Nem lesz vetve és learatva, hanem vetve lesz, majd várakozásra kerül sor, és aztán az aratás következik. Mindent a maga idejében. És Jób, vagy Jakab írta Jóbról, és azt mondta, hogy a földműves addig várja a mező gyümölcsét, amíg nem kapja meg a korai esőt, és az utólagos, a késői esőt. Mi is arra várunk, hogy a prófétai íge üzenet ebben a prófétai időszakban áldásával elérje a gyülekezetet, amely felülmúlja az eddigi hallottakat és látottakat. El tudom képzelni, el tudom hinni, Istenhez illene, hogy a végén nagy dicsőséget szerezzen az ő nevének azzal a nagy tettével, amit ő fog megtenni, ami minden gondolkodásunkat felül fogja múlni. Csak még egy ígét szeretnék felolvasni a Szentírásból, remélem megtalálom hamar, ahol Pál apostol azt írja, hogy Isten többre képes, mint amit mi valaha is képesek vagyunk kigondolni. Ki tudja, hogy hol van megírva, nagyon gyorsan meg tudja mondani nekem. Igen, ki tudja, hol van megírva. Itt már megvan, hála Istennek. Az Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezet 20. verse. Én sem tudtam ezelőtt, előbb meg kellett keresnem. Hanem annak, aki a bennünk munkálkodó ereje szerint végtelenül többet megtehet, mint amit kérni vagy gondolni tudunk. Amit kérni vagy képesek vagyunk még kigondolni is. Őt illeti a dicsőség a gyülekezetben és Krisztus Jézusban minden nemzedékeken át, minden időszakban, az örökkévalóságig. Amen. Milyen csodálatos! Akinek hatalma van, ő az, akinek hatalma van. Ő mondta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő ígéreteket adott, neki megvan a hatalma, hogy teljesítse is azokat. Higgyük el, hogy meg fogja tenni, és látni fogjuk, hogyan fog beteljesedni. Magasztalva és áldva legyen az ő neve. Amen. Jöjjünk előre, és imádkozzunk. Úgy, amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök.